Jó estét kívánok, kedves hallgatóink! Túl vagyunk a választás nehéz hetén, az amerikai elnök választás hetén. Egyre kevéssé értem, de látom, hogy mennyire izgalomban tartja ez még mindig a világot. Második hét, a másnap, vagy más hét is tartogat izgalmakat. Ma Kalló Máté a vendégünk, aki egy rendkívül információgazdag és vitagazdag amerikai szakértői fórumot működtet a közösségi hálón, és amerikai politikai kérdésekben szokott választási szakértőként megszólalni. Arra kértem, hogy ebben a jelenlegi átmeneti helyzetben segítse követni az eseményeket. A tegnap este abban egyeztünk meg, hogy hát erről a hatalom átadás, hatalom átvételről fogunk beszélgetni többek között. Ma reggelre egészen furcsa és meglepő hírekre ébredtünk. Többek között fontos, biztonságpolitikai szempontból fontos embert menesztett Donald Trump, leköszönő amerikai elnök. Kérlek, ezt a döntést magyarázd el a hallgatóinknak, vagy mondd el, hogy te mit szóltál Mark Esper Twitteren való menesztéséhez.
Alapvetően nem egy túl meglepő lépés, én is jó estét kívánok mindenkinek. Trumpnál azért azt már láthattuk az elmúlt évek során az adminisztrációjában, hogy nem kimondottan okozott neki nehézséget az, hogy megváljon egy-egy miniszterétől, vagy az adminisztrációnak magasrangú tagjaitól. Tehát a fluktuáció a kabinetjén és a szélesebb adminisztrációján belül eléggé magas fokú volt, bár alapvetően ugye rengeteg pozíciót még így sem tudott betölteni a kormányzatában. Úgyhogy ez volt a személyzeti politikája Mark Esper, ugye már a második védelmi minisztere, ugye emlékezhetünk hosszú ideig, a korábbi tábornok Jim Mattis töltötte be ezt a pozíciót, aki azóta már egy önmagához képest is meglepő módon nyílt kritikusává vált az elnöknek, és a utódjaként megválasztott, vagy kiválasztott Mark Esper pedig hát most arra érte el azt a fázist Donald Trump-al, hogy a nézeteltéréseik azok szakító pontig jutottak, és nem lehetett tudni pontosan, bár találgatták már, hogy ki fog előbb lépni, Esper mond fel, vagy Trump rúgja ki, erre most választ kaptunk. Igazából nagy jelentősége nincsen, a helyettesét már ki is jelölték az apparátuson belül, tehát ha átmeneti jelleggel is, nem is biztos, hogy kinevezik teljes értékű védelmi miniszterré az utódját. Úgymond ilyen helytartóként a maradék két hónapra, amennyiben hivatalossá válik a választási eredmény, addig ebben a formációban fog maradni a pozíciójában.
Egy terrorelhárítót nevezett ki Donald Trump a hírek szerint. Ez sokak számára aggodalomra ad okot, és az a tény is, hogy azért Donald Trump és Mark Esper védelmi miniszter között a konfliktusok az idei nyári tüntetések során mélyültek el, amikor kifejezetten és nyíltan ellentmondott Donald Trumpnak, és kizárta a védelmi miniszter azt a lehetőséget, hogy fegyveres katonai egységeket vessenek be az utcai megmozdulások visszaszorítására. Sokan arra spekulálnak, hogy az előttünk álló hetekben várható további tüntetésekben lehet ennek szerepe, jelentősége, és mégiscsak lesz valamilyen katonai fellépés. Ezt mennyire tartod megalapozottnak, ezt a félelmet?
Alapvetően itt egy több lépcsős spekulációról van szó, hiszen alapvetően kikkel szemben is lépne föl, kik tüntetnének, vagy akár zavargásokba folyó fellépések során kik fejeznék ki nem tetszésüket a választási eredményekkel szemben. Ezek jelenleg ugye leginkább Donald Trump hívei lehetnének. Most ilyen szempontból az merülne föl kérdésként, hogy a saját hívei ellen lépne föl Donald Trump adminisztráció, mert hogy abba, hogy mi lesz a választásoknak a kimenetele, az adminisztráció nem nagyon tud beleszólni. Tehát alapvetően, hogyha az történt volna, hogy valamilyen úton, módon Trump kierőszakolja azt, hogy most már azért láthatjuk, hogy szinte teljesen egyértelmű választási eredmények ellenére valamilyen újraszámlálási bravúrral, vagy legitim szavazatoknak a kidobásával visszafordítsa az eredményeket, akkor valószínűleg tényleg demokraták tömegei vonultak volna utcára, de jelenleg úgy néz ki, hogy ez nem sikerülhet Trumpnak, és hogyha még a bent lévő kereseteiknek egy része sikerülne is, akkor is nagyon messze lennének attól a ponttól, hogy ő itt elérhessen bármiféle olyan mértékű változást, hogy ez a végkimenetélet a választásoknak megfordítsa. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy hambába halt próbálkozás Trumptól, és már az az előfeltevés, ami emögött a lehetséges kirúgás mögött van, szerintem teljesen téves, hiszen Trump még abban a tudatban él, talán önmagát is egy kicsit, ha lehet így fogalmazni, becsapja azzal, hogy ő itt még nyerhet. A kommunikációja abszolút erre vonatkozik, hogy ő ezt még nem engedte el, de a realitás az teljesen más mond. A pártársai még nem mernek konfrontálódni vele, hiszen a republikánus párt szavazói nagyon hűségesek Donald Trumphoz, de ez nem azt jelenti, hogy itt amikor ki kell mondani a végső szót, amikor fakítani kell, akkor azt fogják mondani, hogy tényleg választási csalás történt, amennyiben erre utaló jelek egyértelműen nincsenek.
Miért ennyire hűségesek a republikánus párttársak, és egyáltalán mi jellemzi ezt a viszonyt, mi jellemezte az elmúlt 4 évben, és most a választási kudarc után?
Donald Trump egy demokratikus keretek között értelmezendő totaliter vezető, hogyha lehet így fogalmazni, hiszen a kommunikációjából látszik a teljes fekete-fehér világfelfogás. Természetesen ebben ő a tévedhetetlen és a jó oldalon álló politikus, és mindenki, aki őt támadja, az valamilyen háttérhatalomnak a tagja, nemzetre támadó gonosz politikai erő, vagy politikus, tehát ezt így kell felfogni. Nem csak a politikai ellenfelei közül a másik oldalról, de a párton belüli kritikusait is ebbe a csoportba sorolja. Tehát azt lehet elmondani, hogy nem tűri meg a kritikát nagyjából Donald Trump, tehát ezt lehet mondani, hogy a legkisebb kritikát is nagyon szigorúan megtorolja. Ez például látszik hát egyértelműen az adminisztráción belüli gyakori leváltásokból is, de abból is, hogy mondjuk a 2015-2016-os republikánus előválasztási mezőnyből például, hogy gyalulta le a teljes konzervatív pártelitet Donald Trump, tehát nem finomkodott, és ez azzal, hogy ő 2016-ban győzelmet tudott szerezni, tehát megszerezte a szavazatoknak, ha nem is a többségét, de az elektoroknak a többségét abban a választási évben, úgymond vindikálta ezt a jogot, hogy a megközelítését sikeresnek lehessen tekinteni, és a párton belül azt mondták, hogy hát igen, van egy stílusa ennek az embernek, de a jó ügyért áll ki, és a választóknál ez a harcosság, ez a vehemencia, ez nagyon bejött, főleg azért, mert már mindenki belefáradt az úgymond pegyhűt, lassú és korruknak tűnő washingtoni teszetoszáskodásba, és hát ezek után ez az impulzív, mindig tetrekész politikus kép, ez nagyon sokaknál nagyon jól rezonált, és onnantól kezdve, hogy ő elfoglalta a helyét a Fehérházban, mindenki úgy fogta föl, hogy itt a jó a rossz elleni küzdelme, az legfelsőbb szintre elért, és itt Donald Trumpot feltétel nélkül kell támogatni, hiszen ő az, aki elhozhatja az igazi változást. Ezt a narratívát ő is lépten nyomon erősítette, és hát ezért is jutottunk abba a szituációba, ahol most vagyunk, hogy ő kijelentette, hogy ha őt leváltják, az csak is csalással történhet. Ezt nem most a választások után kezdte elmondani, hanem már tavasszal, nyáron is. Hát alapvetően teljesen lehetett arra számítani, hogy mit fog reagálni egy esetleges választási vereségre, és ez nagyon veszélyes. De ettől függetlenül, hogy az eredeti kérdésre visszatérjek, ebben a pillanatban a védelmi miniszter leváltásának nagyon praktikus értelmét nem látom, hiszen ha valakik, akkor Donald Trump támogatói vonulhatnának utcára a mostani választási eredmények miatti elégedetlenségükben.
Egyre többször olvasok olyan elemzéseket, amelyek arra figyelmeztetnek, hogy lehet, hogy Donald Trump eltűnik a politikai porondról, vagy legalábbis visszavonul. Ennek is elég kicsi a valószínűsége 88 millió Twitter követővel, de hogy a trumpizmus az marad, és hogy a republikánus párt az valahol a trumpizmus fogja, és ez egy egészen más típusú politikai stratégia, habitus, brand, védjegy, mint mondjuk a régenizmus volt a 80-as években, mondják ugyanezek az elemzők. Neked mi a véleményed erről? Egyrészt arról, hogy csapdában van a republikánus párt, és másrészt arról, hogy ránk köszönt a trumpizmus kora.
Valamelyest hasonló, és szerintem talán jó is, hogy fölhoztuk példaként a régenizmust, hiszen a régenizmus évtizedekre meghatározta a republikánus pártot, de ha lehet egy nagyon fontos kontrasztot felmutatni, akkor az, hogy a régenizmus arra volt jó, hogy úgymond egy ilyen konzervatív gumicsontként lehetett használni, mert mindenki, aki azt mondta magáról, hogy ő egy régeni értelemben vett konzervatív, azzal egy pozitív, nosztalgikus képet festett a saját jobboldaliságáról a konzervatív szavazók előtt, és hát ezt tudta értelmezni a saját maga keretein belül. A trumpizmus ezzel szemben azt jelenti, amit Trump éppen mond. Tehát a trumpizmus csak Trump által definiálható, míg a régenizmus egy nagyon széles körben, nagyon nagy intervallumban értelmezett fogalom. Tehát azt gondolom, hogy ilyen szempontból a trumpizmus azért fontos, mert Trump a kezében tartja, a kontrollja arra tartja, hogy ez mit is jelent éppen. És ami miatt nagy a jelentősége a jelen szituációban az, hogy egy jelentős társadalmi támogatottságot, tehát egy szoros kimenetelű választás után, bár tényleg szinte most már lassan tényszerűen kimondható, hogy alig ha nyerhette meg a választásokat, ezt azért támogatja az a tény is, ahogy már lassan több mint 5 millió szavazattal van lemaradva Joe Bidennek az eredményétől országos szinten, tehát az amerikaiaknak azért egy egyértelmű többsége támogatta Joe Bident vele szemben, de ezzel a narratívával, amit most erőltet, hogy ezt a választást elcsalták a demokraták, amelyet még egyszer ismétlen bizonyítéka továbbra sincsen, ezzel ezt a jelentős társadalmi bázist abban a tudatban tartja, hogy valójában ő győzedelmeskedett ezen a választáson. Lehet, hogy el kell hagyni a Fehérházat, de ez az irányvonal, ez egy siker a republikánus párt számára, és a pártvezetők sem mondhatják azt, hogy na Donald, belevezettél minket a jéghegybe, elsüllyesztetted a pártot, mert egyébként a párt rajta kívül jól teljesített, tehát a várakozásokon felül teljesített. Még Donald Trump is jobb eredményt ért el, mint amit mondjuk a közvélemény kutatásokból ki lehetett olvasni, de ettől függetlenül a pártja helyi szinten, mondjuk a szenátusi választásokon, vagy a képviselőházi választásokon, de akár az állami szintű helyi törvényhozási választásokon még jobban is szerepelt az ő eredményénél, tehát azt lehet mondani, hogy a trumpizmus az a párton belül nem bukott meg, még akkor is, hogyha Donald Trump ebben a pillanatban úgy néz ki, hogy a legfontosabb csatáját ennek a háborúnak elvesztette. Az a kérdés, hogy ő ebben a pozícióban szeretne továbbra is aktív szereplője maradni az amerikai politikának. Ugye ő 74 éves, kivonul a Fehérházból, ugye a következő alkalom, amikor megmérethetné magát, az 2024, akkor ugye ő már annyi idős lenne, sőt idősebb is lenne, mint most Joe Biden, akit nagyon...
Egy évvel.
Igen, aki, hát, vagy legalábbis egy bő fél évvel, igen, de hogy már Joe Bident is nagyon idősnek tartották ahhoz, hogy első hivatalba lépését majdnem ugye 78 évesen, sőt, amire elérkezünk január 20-áig, addigra már be is tölti a 78-at, 10 nap múlva lesz a születésnapja. Tehát
De köztük azért, szabad ne felejtsd, köztük azért alapvető különbség, hogy Joe Biden 4 évtizede aktív politikus. Tegnap hallottam azt hiszem, hogy a Times-nak egy elemzőjét, hogy hát ha valaki tudja, hogy mit akar elnökként, akkor az Joe Biden, mert volt rá 4 évtizede, hogy kitalálja meg, felkészüljön erre. És a Donald Trump, ez a fajta politikai tapasztalat nem mondható, hogy adminisztratív tapasztalat mégsem mondható el, még akkor is, ha egy bravúros kommunikátor.
Igen, de van egy Schwingen. Nagyon narcisztikus személyisége, ami viszont nehezen viseli el, hogyha nem ő van a figyelem fókuszában, főleg az, hogyha őt nyilvánosság előtt legyőzik, tehát ha kikapott, akkor is győznie kell. Tehát ez magyarázza szerintem nagy részt a mostani csalás retorikát, még akkor is, hogyha ez egy öncélű retorikai húzás, de ugyanakkor hatalmas károkat okoz azzal, hogy a legitimációját a választásoknak ilyen szinten erodálja, ha fogalmazhatok így. Tehát ez egy elképesztően nagy kár, és mostantól a saját bázisának is egy jelentős része azt fogja gondolni, hogy nem lehet Amerikában a választások tisztaságában bízni. Ez nagy probléma, de ettől függetlenül azt mondom, hogy 4 év múlva én nem tudom, hogy milyen pasztban lesz Donald Trump. Számomra ebben a pillanatban meglepetés lenne, ha újraindulna, de ettől függetlenül ő biztos, hogy nem fogja eldobni a már említett Twitter csatornáját, és hangosan fogja kommentálni a történéseket, nyilvánvalóan negatív irányban. Tehát
és arra is lesz hatása, hogy a republikánus párton belül hogyan működnek a dolgok. Tehát azért ez egy zsarolási potenciál, igen.
Ez tűnik a valószínűbb képnek, és mondjuk annak, hogy ő 2024-ben, bár ez még nagyon messze van, úgymond a saját korábbi valóságshow műsorát fogja megpróbálni a republikánus párt előválasztásán más keretek között, vagy más díszletek között újrajátszani, tehát az, hogy felvonulnak a jelöltek, és ő mint egy ilyen vátesz, vagy egy ilyen szellemi vezetőként fogott a háttérben ücsörögni, és majd ő pontozza a jelölteket, hogy melyik mennyire tetszik neki, és ez egy jelentős faktor lesz abban, hogy az őt korábban támogató szavazók kire is fognak végül voksolni az előválasztáson. Tehát éppen ezért a zsarolási potenciál mellett, ezt abszolút jó kifejezésnek tartom, amit használtunk, ezért nem fognak vele konfrontálódni a republikánus politikusok, a vezető republikánus politikusok, még hogyha tudják is azt, hogy a trumpizmust a párt szempontjából, vagy a párt érdekeinek megfelelően lehet, hogy a legjobb lenne minél hamarabb leépíteni nekik, de ez sem egyértelműen eldönthető, hiszen több 10 millió új szavazót sikerült becsatornázni a 4 évnyi Trump kormányzás után is a pártnak. Ez nyilvánvalóan a jelentős mértékű megosztottságnak köszönhető, hogyha idézőjelbe használtam ezt a szót, de ettől függetlenül nagyon hasznos a republikánus pártnak, és ilyen szempontból politikai veszteség lenne számukra, hogyha ezzel mondjuk morális okokból konfrontálódnának ezzel a múlttal, hiszen szavazókat vesztenének, tehát nem fogják nagy nyilvánosság előtt nagy számban ostorozni Trumpot a csalás retorika miatt, és utólag ezt a hullámot próbálják majd első körben 2022-ben az akkori félidős választások során meglovagolni a republikánusok, úgymond a revans lehetőségét felkínálva a szavazóiknak, hogy elégtételt vegyenek 2020-ért, és ebből úgy fognak profitálni, hogy közben Donald Trump nem tér vissza, tiszta haszon a számukra, úgyhogy ezért nem várható különösképpen erélyes fellépés párton belül Trumppal szemben.
Van még egy aspektusa a trumpizmusnak, amire szeretném, hogy kitérjünk, de előtte muszáj megkérdeznem, mert tudom, hogy a hallgatóinkat ez izgatja a legjobban. Kaló Máté, te mennyire tartod elképzelhetőnek a választási csalás lehetőségét? Ugye a magyar média jelentős része, legalábbis kormánypárti része ezzel van tele.
Egy szóban? Igen. A rendelkezésünkre álló információk alapján minden ilyen felvetés, ami egyébként elképesztő mértékben és ellenőrzés nélkül jelent meg, nem csak a Trump közeli amerikai médiában, de a magyar kormány médiában is, az nonsense. Tehát, hogy erről szó nincsen, a bíróságok tucat számra hajítják ki azokat a kereseteket, amelyeket Trumpék szemmel láthatóan nem egy szubstanciális érvelésre vagy bizonyítékoknak a rendszerére építenek, hanem pusztán arra, hogy alátámasszák a retorikájukat valamilyen jogi megoldásnak tűnő eszközzel, tehát bizonyítékok hiányában tényleg tömegesen utasítják el a Trumpék kereseteit, és ahhoz képest, hogy szisztematikus rendszer szintű választási csalásokról beszélt Trump egészen elképesztő módon. A valós keresetek nagy része pár tucatnyi hibás vagy vélt valamilyen ellentmondásos szavazattal kapcsolatos. Tehát, hogyha még lenne is alapja egy pár beadványnak, annak a hordereje az tényleg pár tucatnyi, pár száz szavazat lenne, ahhoz képest, hogy tényleg a csatatér államok egy jelentős részében már tízezres nagyságrendű vagy a fölötti Bidennek az előnye, tehát én itt nemhogy megalapozatlanságot, de hogy teljes aránytévesztettséget is látok, tehát ez olyan, mint hogyha mondjuk Magyarországon vagy Romániában pár tucat félre x-elt szavazólapon kezdene el rendszer szintű csalást kiáltani az egyik vagy másik párt. Sőt, tehát ugye Arizonában még olyan feltevések is előjöttek, hogy a helyben valamiért népszerű filctollas kitöltési módszert ne fogadnák el. Semmi alapja nem volt, de ettől függetlenül mondjuk a Trump család tagjai, vagy a politikai támogatói ezeket a közösségi médiában úgy osztották meg, mintha készpénz lenne. Erre egyébként a múltban sem figyeltek kifejezetten oda, hogy ellenőrizzék a valóság tartalmát azoknak a dolgoknak, amit megosztanak. Inkább az volt az elsődleges szempont, hogy az éppen aktuális retorikát alátámasszák. Hát, aztán, hogyha majd utána kiderül, hogy nem igaz, akkor letörli a Twitter, és akkor pedig lehet véleménydiktatúráról beszélni. Politikailag erősíti az ő mondandójukat, de ez még akkor is, hogyha szemmel látható, hogy valóságtartalma nincsen. Tehát ezt nagyon fontosnak tartom hangsúlyozni, hogy attól tartok, azt is kell mondanom, hogy a magyar médiának ez a szegmense ebben a témában is szándékosan a valóságnak nem megfelelő képet mutatott.
Itt kell rátérnünk a mai utolsó kérdésünkre, sajnos megy el az időnk, pedig rengeteg megbeszélni valunk van, és remélem, hogy Kaló Mátét még vendégül láthatjuk hullámhosszainkon. Mennyire fontos a trumpizmus Amerikán kívül? A Washington Post ma, de azt hiszem, hogy nem csak a Post, kiemelten foglalkozott azzal, hogy sem Kína, sem Oroszország hát nem üdvözölte még a választások eredményét, és ugyanez mondható el a magyar miniszterelnökre is, ha jól tudom. Hát az a gyanúm, hogy meg hát az eddigi 4 év is arra utalt, hogy Trump sok szempontból fontos ezeknek az autokrata rezsimeknek.
Abszolút. Hiszen azért tudhatjuk, hogy mondjuk egy Joe Biden adminisztráció mondjuk Magyarországgal vagy Európán belül azokkal a szövetségesekkel szemben egy kicsit szigorúbban járna el, akik úgymond az illiberalizmusnak a játékszereivel elkezdtek élni az elmúlt évek során. De ettől függetlenül azért más kategória Oroszország és Kína, akik egyelőre nem szeretnék fokozni az instabilitást azzal, hogy elkezdenek keresztül kasul gratulálni az új megválasztott amerikai elnöknek.
De meg kinek az instabilitását hát nem akarják növelni?
A nemzetközi kapcsolatokban az amerikai és a éppen aktuális országnak a viszonyait, tehát Trump ebben a felfokozott idegállapotban, hogyha mondjuk megkapná Joe Biden Kína gratulációját, akkor még azt is bevonná a beszéd témák közé, hogy itt Kína csalt el a választásokat, vagy hogyha
tehát gondolod, bocsáss meg, de gondolod, hogy a Donald Trump idegállapotára való tekintettel nem reagált a kínai kormány?
Nem az ő idegállapotára, tehát ők nagyon valószínűleg nagy élvezettel tekintik azt, amit most az elnökkel történik, de tudván azt, hogy Trump hajlamos impulzív módon döntéseket hozni, tehát még ő, mondjuk ha Kínáról beszélünk, akkor egy szankciós politikát még az elkövetkezendő 2 hónapban át tud tolni ilyen vagy olyan módon, amelyekre az adminisztrációnak a törvények felhatalmazást adnak, tehát itt még tud károkat okozni ebből a szempontból, tehát ezért óvatosak, nem azért, mert az elnöknek úgymond aggódnának a mentális jólétért, tehát itt erre kell elsősorban gondolni.
És mi a helyzet Putyinnal?
Putyin ugye az amerikai titkosszolgálatoknak a hosszas-hosszas több éves kutatásai során azért egyértelművé vált, hogy ők leginkább azért Donald Trumpnak a győzelmét preferálták volna, de együtt élnek bármilyen kimenetellel. Lényegében számukra az igazi siker az, hogyha az amerikai társadalom minél inkább megosztott, hát ennél megosztottabb alig, ha lehetne, de ettől függetlenül azért azt látni kell, hogy a demokrácia köszöni szépen, jól van és működik az Egyesült Államokban.
Ha nem is élvezik nagyon különösebben,
igen. Ha nem is, igen, tehát nagyon magas részvétellel, az elnök állításaival szemben tiszta választásokon születhet meg a demokratikus akarat. Igen, a választási lebonyolításban, a szavazatszámlálásban azért még van hova fejlődni az Egyesült Államokban, de azért láthatjuk, hogy a mostani az egy hát igazán szokatlan és példanélküli év, nem csak a világjárvány miatt, de amiatt is, hogy ebből kifolyólag rengeteg mondjuk levélszavazat érkezett a személyes kontaktusok csökkentése érdekében az Egyesült Államokban, ez pedig rengeteg időbe telik, hogy megszámolják, nem feltétlenül egyértelmű szabályozásokkal. Muszáj, ez történhet egy szövetségi köztársaságban.
Muszáj zárnunk a beszélgetést azzal az ígérettel, hogy folytatjuk, mert elképesztően sokat lehet ebből tanulni. És zárjuk Orbán Viktor hallgatásával és a levélszavazatok ügyében, mert ugye ez magyar-magyar viszonylatban is egy nagyon tanulságos történet. Az az abszurd helyzet alakult ki, hogy a magyar kormány, amelyik a kettős állampolgárok levélszavazatának intézményét bevezette és támogatja magyar politikai porondon, az most megkérdőjelezi a levélszavazások tisztaságát, és Orbán Viktor hasonlóan a kínai és az orosz államfőhöz hallgat Biden győzelmével kapcsolatban. Ez miért van?
Hát, hogy két részre szedjem ezt a kérdést. Elsősorban egy nagyon fura, óvatos, vagy inkább egy kicsit körmönfont módon gratulált Joe Bidennek Orbán Viktor, de nem a győzelméhez, hanem a kampányához, és jó egészséget kívánt neki. Na most nyilvánvalóan győztesnek szokott egy állami vezető gratulálni a választások után, a vesztesnek hát ritkán, de az, hogy a győzelméhez nem gratulált, ez valószínűleg a trumpi retorikát erősíti, és hát úgymond kibekkeli az egyértelmű véleménynyilvánítást ebben a kérdésben. Szóval két legyet ütött egy csapásra ez a Orbán Viktor, bár ugye azzal, hogy nyilvánosan támogatta Trumpot, valamint a külügyminisztere még aktívan bele is száll Joe Bidenbe a kampány során, azért nem fogja egyszerűen nyitni a két oldalú kapcsolatokat a két ország között, de ez még a jövő zenéje. A másik aspektus ugye a levélszavazatok kérdése. Én azt gondolom, amennyiben ez kontrollált és bizonyíthatóan biztonságos módon történik, akkor ez egy működőképes szisztéma. Itt ugye belföldi szemszögből leginkább az volt a feszültség tárgya, és sajnos ez hangolt a határon túli állandó lakcímmel rendelkező magyar lakosoknak az egymás ellen fordulását, hogyha lehet így fogalmazni, az az, hogy mondjuk a határon túli magyaroknál működik a levélszavazat, de mondjuk azoknál, akik Angliában vagy más országokban tömegesen laknak, azoknak ugye el kell menni a konzulátusokra. Tehát ez az igazságtalan kettős mérce volt, ami a rendszer ellen hangolt a magyar állampolgárok jelentős részét. Tehát azt gondolom, hogy ha ezt így egy mércével tudná alkalmazni a magyar kormányzat mindenki számára, még akkor is, hogyha a jelenlegi kormányzatnak rizikósabb lenne, hiszen mondjuk Angliából nem olyan szavazatarányokat kapna, mint mondjuk Erdélyből, akkor talán nagyobb társadalmi támogatottsága lenne ennek a rendszernek. Ez nem egy ördögtől való szavazási módozat, hogyha technikailag ez megfelelően elő van készítve és monitorozva.
Eddig jutottunk az amerikai választások elemzésében Kalló Mátéval. Hátra maradt még a Biden világ és a demokrata világ, erről is kell majd beszélnünk, és nagyon szeretném, hogy beszélgessünk. Úgyhogy várunk vissza még a Marosvásárhelyi Rádió hullámhosszaira. Hallgatóinknak meg azt tudom ígérni, hogy hamarosan saját házunk táján is körülnézünk. Az egyik első gratuláló ugyanis Klaus Johannis államelnök volt a választások eredmény váró hetében. Máté, köszönöm szépen, hogy részt vettél, és akkor a viszonthallásra neked is, meg a hallgatóknak is.